Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekes füzet 101. énekével. Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd. Sok szeretettel köszöntjük a ma megjelent gyülekezetet, illetve azokat, akik a képernyők előtt vannak. Sokan bejelentették már egy pár hete vagy egy hónapja is, hogy ők inkább online követnek minket a járvány miatt. Úgyhogy ezért vagyunk egy kicsit ilyen szorványosan itt a templomban, de hiszük, hogy sokan néznek még minket. Isten hozott minnyájunkat. Folytassuk az Isten tiszteletünket a 312. dicséretünkkel. Várj ember szíve készen, mert jöjj a hős, az Úr.
Készen álljon, szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád megállt, a testi gők alá, de bűnödet, ha bánod, szent lelke bőven üdvöd talál. Ó Jézusom, szegényed kérvár epedve hív, te készíts tetteméket, lesz otthonod e szív. Járhű szívem le,
ami segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése tőled jön, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, hogyan szól hozzánk ma, Máté evangéliumából, az első rész 22-23. Verséből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Válaszoljunk imádsággal. Köszönjük, Urunk, hogy gyújthatjuk a második gyertyát. Köszönjük, hogy miközben a sötétség körülöttünk egyre nagyobb, meteorológiai értelemben is, meg lelki értelemben is, a világban is. Köszönjük, hogy mi a gyertyagyújtásokkal kifejezhetjük, hogy van egy világosság, és ez Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy te vagy Jézus a világ világossága. És köszönjük, hogy ránk is ezt mondod, hogy mi is azok lehetünk. Köszönjük, hogy azzal az áldással, amit tőled örökölhetünk, mi is áldással és fényforrással lehetünk ebben a világban. Arra kérünk most, édesatyánk, hogy tényleg áld meg minket, áld meg az adventi készülődésünket, hogy tudjunk kiszakadni ebből a világból, ebből a pörgésből, azokból az áramlatokból, szellemi és mindenféle divatos dolgokból, amivel bombáznak minket, amivel kényszerítenek minket, amivel sodornak minket. Segíts nekünk, hogy miközben fölpörög a vásárlási láz, mi tudjunk elcsendesedni. Miközben mindenki igyekszik az anyagiakat előkotorni, mi tudjunk lelkiekre figyelni. Köszönjük, hogy miközben tényleg nő a sötétség, és világi áramlatok mindenféle sötétsége bombázza a testünket, lelkünket, közben mi tudunk a te igédre figyelni. Így kérünk, Urunk, hogy ahogyan annak idején Krisztusban megtestesült az ige, kérünk, hogy mi is hadd testesítsük meg a te országodat ebben a világban. Segíts nekünk, hogy a lelki készülésünk legyen az első, amikor a családjainkkal összejövünk, amikor a gyermekeinket tanítjuk. Segíts nekünk, hogy minden más egyéb csak hab legyen a tortán. Segíts, hogy tudjuk egymást szeretni, tudjunk egymásra figyelni, tudjunk egymásért imádkozni. Így kérünk, hogy bocsásd meg azokat a már is elmulasztott alkalmakat, amiket így a készületben nem jóra használtunk. Kérünk, hogy segíts nekünk megragadni az időt, az alkalmakat, hogy a szeretteink szemébe nézzünk, hogy őket megöleljük, hogy ővelük kapcsolatba lépjünk, és te veled lépjünk kapcsolatba. Erre kérünk, Urunk, ma is, hogy te bocsásd meg a bűneinket, te tisztíts meg minket a mai alkalommal is, te fogadj magadhoz, szólj hozzánk. Ahogyan olvastuk, hogy az a neve a megtestesültnek, hogy Immanuel, legyél velünk, igéddel és szent lelkeddel, Szentelj meg minket, ige hallgatókat, és könyörgünk az ige hirdetőkért is, Tiborért is, aki most közöttünk szolgál, és a gyermekmunkásokért is. Kérjük, hogy szenteld meg őket igéddel, igazságoddal, szent lelkeddel. Jöjj, szent lélek, áldj meg minket. Amen. Az ige hirdetésére készüljünk az új énekes füzet 69. énekével. Hívlak, Uram, Istent hívjuk.
Hallgassátok meg, kedves testvérek, hogy hogyan szól hozzánk Isten szava. Most az Ószövetségből, Bírák könyvének a 6. fejezetéből a 11. verssel kezdődő részt olvasom, és Isten szent lelkét segítségű hívva az ő üzenetét ez alapján szeretném majd hirdetni. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiézer nemzetségéhez tartozó. Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midján kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és ezt mondta: menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából, én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki: kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki: majd én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egy ember volna. Amen. Végére értünk a Kolossé levélből való igehirdetés sorozatunknak, és pont időben egyébként, mert elkezdődött közben az adventi időszak, úgyhogy hát most örülünk nagyon a második meggyulladó gyertyának, és valóban az Úr eljövetelét emészgetjük, ennek az üzenetét bontogatjuk, és jó is, hogy erre van nekünk most több hetünk is, mert olyan könnyű napirendre térni fölötte, hogy hát igen, eljött az Úr, megszületett. De azért, akik az első eljövetelt várták, azok évszázadokon keresztül csak vártak és vártak. Számunkra ez már egy megszokott üzenet, de de nem szabad, hogy elveszítse az üzenet mégis a frissességét, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki eljön, aki közösséget vállal velünk. Magas labda karácsonyhoz közeledve már erről beszélni, és hát nem szeretnék abba a hibába esni, mint néhány bevásárlóközpont, ahol már október közepe óta karácsony van. Erős volt a kísértés, de én most még csak egyetlen mondatot mertem választani a karácsonyi történetből, amelyet András felolvasott lekciógyanánt. Jézus születése előtt az angyal bátorítja ezzel a mondattal Józsefet, aki hát valószínűleg gondterhelt. Ott van jegyese Mária, aki áldott állapotban van. Ezt ő lehet, hogy nem így fogalmazza abban a pillanatban, hogy áldást hordoz a szíve alatt, hanem inkább kételkedik, megijed, mi történik velünk, a szép kapcsolatunkkal, mi lesz a jövőnk, mihez kezdjek ezzel a nővel, aki talán hűtlen lett hozzám. És úriemberként próbál bánni vele, de azért nehéz a szíve. És Isten azt mondja, hogy az ő angyalán keresztül, hogy ne félj. És aztán hallja az üzenetet erről, hogy az Úr akarata, hogy ez így történjen. Nem volt Mária hűtlen a Szentlélektől, van maga a gyermek. Isten szeretne testet ölteni általa ezen a földön. És azt mondja, hogy ez lesz az ő neve, Immanuel, velünk az Isten. Egy nagyon fontos üzenet. Isten megmutatja Józsefnek, ennek a kétségbe esett embernek, abban a kétségbeejtő pillanatban, hogy ő az az Isten, akit senki sem és semmi sem tarthat elszigetelve. Hogy ő falakat döntő, szakadékokat áthidaló Isten, aki számára nincsen lehetetlen. Az, hogy egy fiatal lány szűz, ez nem lehet akadálya annak, hogy gyermeket szüljön, ha az Isten így akarja. Ha az Isten, aki lélek, láthatatlan, megfoghatatlan, szeretne földi testben, fizikailag tapintható módon eljönni ide közénk, akkor számára nincs lehetetlen. Ő szakadékokat áthidaló Isten. És legteljesebben az ő jelenléte Jézus Krisztusban valósult meg, az ő eljövetele által, ahogyan megérkezett ide az első karácsonykor. Velünk az Isten, annyira jó volt András imádságában, hogy valóban ez az ő neve. Ő nem tud más lenni. Ő az az Isten, aki velünk van. És az adventi időszakban szép egyházi hagyomány az, hogy a négy adventi vasárnapon az Úr négyféle eljövetelével találkozunk. Az első adventi gyertya meggyújtásakor erre szoktunk gondolni, hogy amikor legelőször eljött erre a földre, ott Betlehemben kisgyermekként megszületett. Második gyertyaig most, ez lesz a mostani témánk, amikor én nekem születik meg, amikor az életem során én találkozom ő vele, és aztán majd utána lesz harmadik, negyedik gyertya, szintén kétféle eljövetel, erről most csak egy-egy szóban. Az életem végén, amikor visszajön, akkor is fogok vele találkozni, meg amikor az idők végén visszajön, az ő dicsőségében és minden szem meglátja, az is az ő eljövetele. Most erre a másodikra fókuszálunk, amikor én személyesen találkozom vele. Amikor nem csak egy szép, kedves gondolat, hogy velünk az Isten, igen, volt valamikor Betlehemben egy karácsony, hanem amikor az én életemben is megszületik, amikor számomra valóság lesz. Egy embert látunk az ószövetségi ige szakaszban, amelyet felolvastunk, Gedeont, akire, hogyha ránézünk, akkor ez a kis rövid címke jutott eszembe, hogy ez is lehetne ennek az embernek a jelzője, vagy ennek a sorsnak a jelzője, hogy élet az Isten háta mögött. Gedeon, amikor színre lép, akkor egy nagyon szánalomra méltó embernek a benyomását kelti itt ebben a történetben. Ahogy csak ezt a rövid részt olvassuk, ez nem is annyira süt ki ebből a történetből, de akik ismerik a történet nagyobb összefüggését, azok tudják, hogy hát nehéz időszakban él Gedeon. Az Isten népéhez tartozik, ez nagyon jó, de egy nehéz időszakban, amikor ellenség uralkodik rajtuk, ez nagyon rossz. Érzi a saját bőrén, meg a családja is érzi a bőrén, hogy nem nagyon van mit enni, az ellenség mindent elvisz, ellepik a termőföldeket, amint valami aratás van, egyből megjelennek, és mindent visznek magukkal. Hát ők nem a padlást söpörték le, mert nem volt még padlás, de modern időben lehet, hogy azt tennék, vagy lehet, hogy ma a bevásárlóközpontokat ürítenék ki, és mire én megyek, hogy a családomnak gondoskodjak valamiről, már nem találok ott semmit. Gedeon pedig szeretne gondoskodni az övéiről, ezért aztán csépel. Egy kis gabonát sikerült megmenteni az ellenségtől. A csépelés az a folyamat, amikor megszellőztetik a gabonát, kiverik a magot a kis szirmok közül, ott marad a polyva is, hát amikor a csépeléshez hozzátartozik a szórás, hogy tulajdonképpen a szemetet engedik, hogy a szél kivigye a magok közül, földobálják szórólapáttal a magokat, és ezt szeles helyen szokták csinálni, amikor visszahullik, akkor már csak a magok, az értékes magok maradnak ott. Mindez Gedeon egy gödörben teszi. Présházat olvasunk, de ez azt mondják a kortörténészek, hogy ez valószínűleg egy földbe vált gödör, ami egyébként is egy cserfa alatt van, szél semmi, és itt megalázó módon próbálja ezt az alantas munkát végezni, kemény fáradtsággal és közben félelemmel, mikor törnek rám, mikor bukok le, hogy én nem szolgáltattam be a terményt, és mikor fognak esetleg nem csak éheztetni, hanem meg is ölni engem, és lehet, hogy még a családomat is. Ilyen körülmények között éli Gedeon az életét. Élet az Isten háta mögött. Pedig az Isten népéhez tartozik. Jobb sorsa érdemes szegény Gedeon. Tudunk vele azonosulni. Élet az Isten háta mögött. Ahogy gyűrűzik a Covid-járvány, és most már lassan 2 éve ez szolgáltatja a beszélgetések témáit, a félelmeink között ott szerepel mindig a jövő reménytelensége mögött mindig ez áll. Hogy lesz a karácsonyunk, ugye beszélgettünk a szilveszterről, lesz szilveszterünk gyülekezetben, vagy nem lesz gyülekezeti szilveszter, nem tudunk nagyon hosszú távra tervezni. Mi lesz azokkal a szeretteinkkel, akik veszélyben vannak, mert rossz az egészségi állapotuk, hogy fogunk karácsonyozni, fogjuk-e meg megölelni egymást, mind-mind fájó kérdések. Pedig jobbat érdemelnénk, mondhatnánk. És hogyha mi most itt a templomban tudunk erről gondolkodni, még mindig mondhatjuk, hogy kiváltságosak vagyunk. Nagyon sok olyan sorsot ismerünk, akik nem ennyire kiváltságosak, mint mi. Mivel feleségem orvos, sok esetről hallok, nyilván nem részleteiben, meg az orvosi titoktartás köti őt, és én se feszegetek, de egy-egy sors ezért mégis kirajzolódik. És eszembe jut az anyuka, aki a súlyos betegségével kórházba kerül, és onnan próbálja egyengetni a családjának az útját, akik ugye anyuka nélkül, feleség nélkül otthon vannak, de ők is betegen fekszenek. És aggódik a nála sokkal elesettebb szülei miatt, akik meg intenzív osztályon vannak. Kórházból aggódik a kórházban levőkért, akik még súlyosabb állapotban vannak. És onnan próbálja szervezni, hogy hát meg tudom szervezni nekik a legjobb ellátást, akik megmentik majd az életüket, de közben hírzárlat, nem is veszik fel a telefont, azt se tudom, mi van velük. És hát mondanám, hogy a történet vége vidám, de nem az, mert ő ugyan kikerül a kórházból, de az édesapja nem éri túl. Élet az Isten háta mögött. Hányszor érezzük így, amikor a szeretteink miatt aggódunk, amikor esetleg mi kerülünk kórházba, ott lebeg a rémképe a lélegeztetőgépnek, halljuk a százalékokat, hogy hányan jönnek le a gépről, és hányan nem. Van ilyen állapot a hívő ember életében is? Elképzelhető? Vagy az, hogy Istenné az életem, ez ettől megment? Ez egy jogos kérdés, és nagyon jól esne azt mondani, hogy nem, hogyha Istenben bízunk, akkor az nem fog velünk megtörténni. Csak hát ezt az ige nem mondja, és Isten sem mondja sehol. Élet az Isten háta mögött. És nagyon úgy tűnik ebből a történetből, hogy Gedeon, bár az Isten népéhez tartozik, mégis ilyen sorsot él. És van ilyen állapot a hívő ember életében is. És a hívő ember azért van nehéz helyzetben, mert még mondjuk egy hitetlen azt mondja, hogy hát akkor nincs Isten. Akkor most kiderült. Akkor nem kell tovább bizonytalankodni. Ha ilyen szörnyűségek történnek, akkor most már tudjuk, hogy nincs. A hívő ember azért van nehéz helyzetben, mert ezzel kell szembenézni, hogy van Isten, de mégis megtörténnek ezek a dolgok. Miért nem gondoskodik az Isten? Hol van az Isten? Nem törődik velem? Haragszik? Távol van? Hátat fordított? Fontosabb dolga van? Vagy esetleg büntet? Hát lehet, hogy ez még rosszabb, mint hogyha azzal számolnánk, mint hogyha nem is lenne. Ebben a történetben látunk egy fiatalembert, aki próbálja a számára lehetséges dolgokat megtenni, hogy boldoguljon, és a családja is. De amikor megszólítja őt valaki, mi most már tudjuk, hogy az úrangyala, akkor fájdalmasan kiszakad. Furcsa ez az üdvözlés is, az Úr veled van. Gedeon azt mondja, hogy hát ha az Úr velem van, nem, hogy erős vitéz nem vagyok, hát az Úr sincs velem. Ha az Úr velem van, akkor hogy történhetne meg mindez? És mint hogyha kinyitnának egy csapot, elkezd folyni belőle a panasz. Hogy él az Isten népe? Hogy hallottuk a nagy történeteket, az egyiptomi fogságból való szabadításról, de ott volt egy Mózes, ott volt a manna, ott volt a tűzoszlop. Isten milyen nagy csodákat tett, hogy szétverte az egyiptomi hadsereget, és aztán megszabadította az ő népét. Ha az Úr velünk van, akkor miért nem látjuk ezeket történni? Akkor miért ez a nyomorúság, amiben vagyunk? Gedeon mondja a panaszait. És a legelső dolog, amit szeretnék aláhúzni, az pontosan ez, hogy Gedeon azért kezdi el mondani a panaszait, mert az Úr így szólítja őt meg, az Úr veled van, erős vitéz. És miközben ezt mondja, pontosan tudja, hogy Gedeon se erősnek nem érzi magát, se vitéznek nem érzi magát. Ez a saját maga jellemzéséből nagyon világosan kiderül. A legkisebb vagyok a legszegényebb családból, a leggyengébb törzsből. Nem, hogy erős nem vagyok, nem, hogy vitéz nem vagyok, még az Úr sincs velem, és az ő népével se. Elfelejtette Isten az ő népét, hátat fordított az övéinek. Isten szeretné kinyitni a csapot, és ez az első gondolat, hogy Gedeon életében Isten tudja, hogy mit kell megnyomni, hogy a panaszok beinduljanak, mert Isten szeretné, hogy ez a csap kinyíljon. Ha ez a sok fájdalom, ez a sok keserűség mind bent marad, abból robbanás lesz, vagy önpusztítás lesz, vagy depresszió lesz, vagy ki tudja, mi lesz. De Isten szeretné kinyitni a csapot. A második dolog, amit észreveszünk, az ez, hogy hát amikor az ember a keserűségbe beleragad, akkor bizonyos részleteket nem vesz észre. Gedeon mondja a jogos panaszait, és valóban tudunk vele együtt érezni. Mi is tudnánk mondani keserves panaszokat. Sőt, hogyha van bátorságunk, és kinyitjuk a csapot, valóban akkor, hát akkor akár dőlhet is belőlünk a sok panasz. Mint ahogy Gedeonból is. És csak mondja, és mondja. És miközben ő mondja, aközben az Úr türelmesen hallgat. Nagyon különös ez a jelenet, és annyira megragadott. Tulajdonképpen ezt az egyetlen képet hoztam most ide elétek. Gedeon mondja a panaszait, az Úr pedig hallgatja. Ezt olvassuk, hogy így kezdődik ez a történet. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrába a cserfa alatt. Az Úr angyala. Valaki, akit az Isten küld, valaki, aki őt képviseli, megjelenik, és megkeresi ezt a szegény, magányos, elkeseredett embert. De ki ez az Úr angyala? Hát ugye, amikor a karácsonyi történetet olvassuk, ott is az Úr angyala megjelent, és mondott egy fontos üzenetet Józsefnek. Sokszor jelenik meg a Bibliában az Úr angyala, és mond valami fontos üzenetet mindig. Jelentősége van annak, amikor egy angyal megjelenik. És valóban egy ilyen mennyei jelenés, ez ijesztő is. Az emberek nagy fényességet látnak, megijednek, sokszor földre esnek. De mégis azt látjuk, hogy az Úr angyalának ez a megjelenése egészen különös. Mert miközben azt olvassuk, hogy az Úr angyala megjelenik, és megszólítja Gedeont. Érdekes már maga az is, amit mond, az Úr veled van, erős vitéz. És aztán, amikor beszélgetnek, Gedeon elmondja a panaszait, utána már ezt olvassuk az Úr angyaláról, az Úr ekkor odafordult hozzá. Hát ki ez az angyal, akire egyébként azt a négybetűs Isten nevet használja itt az eredeti szöveg, ami a legszentebb, az Isten népe számára fölöslegesen ki nem mondható, ami az Isten magát jelenti, az Isten állandóságát, az ő változhatatlanságát fejezi ki. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és ez többször visszatér. A 16. versben ezt olvasjuk, az Úr így válaszolt neki, stb. Nem egy egyszerű angyalról van szó, egyszerű angyal, van egyszerű angyal. Hát az is nagy dolog lenne, hogy itt megjelenne közöttünk egy úgymond egyszerű angyal. Valószínűleg nem bírnánk ki szabad szemmel az ő fényességét vagy dicsőségét, amit csak tükröz az Istenből. De itt maga az Úr jelenik meg. Hogyan? Hát valahogy karácsonyi módon egy picit az ő dicsőségét elrejti, nem mutatja meg kapásból ki ő, úgy tűnik valamiféle karácsony előtti emberi testben, de erről nem akarok sokat okoskodni, mert én se tudom elképzelni, és hát Isten titkait valószínűleg nem fogjuk megfejteni, hogy hogyan, de a mindenható Isten valahogyan mégis szemmel látható emberi formában megjelenik ott Gedeonnál. És miközben Gedeon mondja a maga panaszait, hogy az Úr hogy hagyott el bennünket, hogy milyen szörnyűséges ez az élet, az Isten háta mögött élek, és fogalma sincs az Istennek arról, hogy mi történik itt, aközben maga az Úr szemtől szembe áll vele, és türelmesen hallgatja. Igen, mondjad, Gedeon, mondjad, mi fáj. Tényleg, nagyon rossz neked. Nem tudjuk, hogy milyen interakció van ott pontosan közöttük, de az, hogy Gedeon mondja a panaszokat, az Úr pedig hallgatja, ez egy nagyon erős kép az én számomra. A keserűségbe beleragadt ember nagyon fontos részleteket sokszor nem vesz észre. Ő még nem ismeri a történetnek a folytatását, de mi már tudjuk, az, hogy az Úr ott van, hogy őt hallgatja, ez nagy dolgokat vetít előre. Onnan is tudhatjuk, hogy nagy dolgok történnek, mert kísértetiesen emlékeztet bennünket ez a történet egy másikra, amikor szintén egy elkeseredett ember bujkál valahol. Egyébként a bűne miatt bujkál. Ő is alantas munkát végez. Hercegnek született, de most éppen juhokat őriz. Nem a palotában, ahova egy herceg való, hanem egy pusztában. Ráadásul pont Midian pusztájában. Próbálja a családját eltartani. Próbálja a mindennapi betevőt megkeresni. És miközben végzi ezt az alantasnak tűnő munkát, aközben maga az Úr jelenik meg neki. Itt Gedeon történetében is lesz majd tűz, ezt a részt nem olvastam föl. Ő is tüzet lát egy égő csipke bokornál, és megszólítja őt az Úr. Nagyon emlékeztet ez a történet bennünket egy másik történetre, ez Mózes története. És amikor az Úr megjelenik Mózesnél, az égő csipkebokorban, szintén az ő népe fogságban él, idegen elnyomás alatt, szintén sok a panasz, akkora panasz hegyek vannak, hogy azt olvasjuk a Bibliában, hogy följutott a nép panasza az Istenhez egészen az égbe, és siratják a megölt gyermekeiket, siratják a rabszolgasorsukat, siratják azt, amiben jutottak az Isten népeként, és Isten elhívja ezt a bujdosó embert, Mózest, aki addigra már Midian pusztájában van, az apósa juhait őrzi, és azt mondja, hogy meghallottam az én népemnek a kiáltását, és én megszabadítom az én népemet. Mózes, téged küldelek, te vagy az én emberem. Rajtad keresztül fogom megszabadítani ezt a népet. Mózes hitetlenkedik, ő is ugyanolyan önértékeléssel rendelkezik, mint Gedeon. Jaj, én biztos nem. Küldj valaki mást, sokkal alkalmasabb emberek is vannak, nem is fognak hinni nekem. Mindenféle kifogás elhangzik, ami csak lehetséges, de azt hallottuk, hogy Isten akadályokat, áthidaló szakadékokat, áthidaló falakat ledöntő Isten, nincs olyan gyenge Mózes, akit ne tudna használni. És ebben a történetben ezt látjuk, nincs olyan gyenge Gedeon, akit ő ne tudna használni, hogyha ő szabadítani akar. Gedeon lesújtottan mondja a panaszait, egyedül az Isten háta mögött, az Isten pedig ott van vele szemtől szembe, hallgatja őt, és ő már tudja, hogy Gedeon lesz az, aki Mózesként most az ő eszköze lesz. Ha itt az Úr angyala, ha ezt Gedeon látná, akkor lehet, hogy összeáll a kép, hogy akkor talán én vagyok Mózes, én vagyok a második Mózes, én leszek az Isten eszköze. Közelről fogom látni az Isten csodáit, úgyhogy akár engem is használ benne az Isten. Hát ezt ő ott akkor még nem látja, mert nagyon el van keseredve. Pedig valóban a szabadítás Isten az, aki ott megjelenik, aki még a maga választotta bajból is ki tudja hozni az ő népét, még akár egy Gedeon által is. Nagyon fontos ez, hogy sose látjuk a teljes képet, ezt jó, hogyha elvisszük Gedeon történetéből. Mi azt látjuk, ami a szemünk előtt van, azt látjuk, amit a bőrünkön érzünk, de a teljes kép ennél sokkal összetettebb, és sokszor a ború az elfedi a valóságot, elfed fontos részleteket, az Úr nem vet el. Mert hogy itt van az Úr, és ez az utolsó gondolat, az Úr itt van, és amikor mondom, hogy milyen rossz, hogy nincs itt, akkor ezt mondhatom neki, Gedeon is, magának az Istennek mondja, milyen rossz, Uram, hogy te nem vagy itt, milyen rossz, hogy te elvetettél, és nem tekintesz ránk. És ő hallgat, meghallgat, együtt érez, és talpra állít, és valóban erős harcossá tesz. A történet folytatása majd ez lesz. Nem iróniából mondta neki az Úr legelőször, hogy erős vitéz. Valóban az Isten munkája nyomán Gedeon tényleg erős vitézzé válik. Soha nem a maga ereje által lesz erős vitéz, de Isten nagy dolgokat fog cselekedni rajta keresztül. Na, csak hogy egy picit lássuk a mértékét ennek, csak összehasonlításképpen 135 ezer fős ellenséges hadsereget fog 300 ember élén elüldözni. Hát ez nem Gedeonnak az ereje, meg nem is az ő önbizalma, hanem Istennek a hatalma, meg Istennek a humora, és az ő nevelése. Meghallgat, neki mondhatom el, hogy milyen rossz, és ő talpra állít, erős harcossá tesz. És vele kiderül, hogy mi is történik valójában. Amikor a helyzetet próbálja értelmezni, Gedeon nem tudja másként értelmezni. Egyedül azt mondja, ez büntetés és ítélet. És valóban az. Az Úrral beszélgetve, és az Úr munkáját figyelve, majd kiderül, hogy nem erről van itt szó, hanem az, hogy az ellenség itt van, hogy ellepik a földeket, hogy veszélyben van az ő népe, nem büntetés, nem ítélet, hanem megújító kúra. Amikor az Úr megmutatja magát, az ő szabadítását, és azt látjuk, ahogyan az Úr küzd az ő népének a szívéért. És amikor hívja, hát nem is hívja Gedeon, de hamarabb van ott az Úr, mint még hívni tudná őt. Bánatban, veszteségben, bűnben ő az, aki közel jön. Nem értelmetlen a szenvedés. És ezt akkor is jó megállapítani, amikor most nagyon körbevesz bennünket a szenvedés. És ha nem is bennünket sújt éppen nagyon közelről, akkor talán a közvetlen környezetünkben, vagy az ismerősök között biztos, hogy nagyon sokat látunk belőle. És ez akkor is igaz, hogyha nem fizikálisan jelenik meg a szenvedés, hanem lelki terheket hordozunk, veszteségeket, félelmeket, amikor kevésnek érezzük magunkat az élethez, a feladatainkhoz, amikor nagy csalódásaink vannak, amikor egy álmot kell eltemetni, vagy valamelyik szerettünket kell eltemetni. Nem értelmetlen a szenvedés. Élet az Isten háta mögött, így érzem magam, de mondhatom az Istennek. És amikor neki mondom, akkor nagy dolgok történnek, csodák történnek. Kedves testvér, ez fontos, hogy ne gondolkodj Isten fejével, hanem kérdezz. Nagyon kell a csendesség, és sokszor még a teológiánk is félrevezet. Olyan sokszor hívő emberként beleesünk ebbe a hibába, hogy próbáljuk megfejteni, hogy na ez most mi lehet, ami most engem ér. Érzem, hogy valami nincs rendben az életben, valami nem úgy sikerül, nem akar menni az élet, a terveim valahogy kútba esnek, hát az Isten biztos elvetett, az Isten biztos megbüntet, az Isten biztos nevel, az Isten biztos, és nagyon sokáig tudnánk folytatni a sort, hogy mit csinál most az Isten. És aztán elővesszük sokszor a teológiai igazságokat, hát az Isten nem büntet, hát a fiát büntette, akkor biztos nem engem, na akkor mi lesz a következő? És megy a teológia, és találgatunk, totózunk, pedig ott van az Isten szemtől szembe, akinek elmondhatnánk, hogy ezt érzem. És te hogy látod? Te mit mondasz erről a helyzetről? Én bele vagyok keseredve, én nem látom a teljes képet, csak az, hogy fáj. Te hogy látod? Te mit mondasz erről a helyzetről? Hogyan vagy itt? Nem elég tudni az igazságokat Istenről, az ő munkájáról, az ő országa működéséről. Sokkal összetettebb lény, mint akit én meg tudok érteni, vagy ki tudok számítani. Mindannyian láttunk már rossz filmeket. Amikor történik valami, elhangzik egy mondat, és tudjuk, hogy igen, most lőtték le a poént. Most már tudom, hogy ez fog következni. És nagyon dühös tudok lenni, mikor nézek egy filmet, és elkövetnek egy ilyen hibát, hogy mekkora baklövés. Most már tudom, mi lesz a filmnek a vége. Hát ne gondoljuk, hogy Isten úgy működik, mint egy rossz film. Hogy én ki tudom őt számítani. Hogy én úgy is tudom, mi lesz a történet vége. Láttam én már Karonvarjút. Isten ennél sokkal összetettebb. Itt ugye csapást látunk Gedeon életében. A kérdésünk lehet, hogy most ez próba, nevelés, ítélet, keresés. Hát ne zárjuk ki egyiket se. Nem mondjuk azt, hogy mi már ismerjük Istent. És ezt tanuljuk is meg. Kell a kérdés. Mert az mindig hozzávisz közelebb. Amikor én kérdezek az Istentől, akkor mindig elismerem ezt, hogy én nem tudom. Én nem tudom még a diagnózis se. A saját helyzetemet sem értem. De te nagyobb vagy nálam. Te tudod, hogy ez micsoda. És záró gondolat tényleg ennyi, hogy legyünk nyitottak a nem szokványos válaszokra is. Lehet, hogy Isten nem úgy válaszol, ahogy mi ezt elképzeljük. Egyetlen emlékem csak, néhány évvel, talán 5-6 évvel ezelőtt abban a helyzetben voltunk, hogy hát családilag nagyon izgalmas szituációban találtuk magunkat. Angliából, Manchesterből kaptunk egy meghívást, hogy ott alakulna egy magyar gyülekezet. Nagyon sokan élnek kint Angliában, és Londonban már van egy nagyon jól működő magyar gyülekezet, és hát sokan vannak, és Anglia egész területéről járnak oda az emberek, de sok mindenkinek messze van, és ezért Manchesterbe is szeretnének plantálni egy kifejezetten magyar gyülekezetet. És most ez nagyon bonyolult, meg szövevényes dolog, hogy miért pont hozzánk jutottak, de úgy tűnt, hogy minden kritériumnak mi vagyunk azok, akik meg tudnánk felelni, hogy milyen iskolát kellett elvégezni, pontosan mikor, stb., és illett ránk minden. És úgy tűnt, hogy ez egy ránk szabott dolog. Hogy vállaljuk-e? Hogy megyünk-e Manchesterbe? És hát megfagyott bennünk a vér eléggé otthon a családban, a gyerekeknek nem ismertük elmondani, mert hogy semmi kedvünk nincs itthonról elmenni. Itt van a családunk, itt érezzük otthon magunkat, itt van küldetésünk, feladatunk, stb. Nagyon sok érvet tudtunk erre mondani, hogy na most miért nem akarunk mi oda menni? De azt az egyet már tudjuk, hogy ha Isten valamit mond, akkor azt nem véletlen mondja. És hogyha valakinek van hatalma vagy joga eldönteni, hogy mi legyen az én életemnek a sorsa, a családomnak a sorsa, akkor az ő illik megkérdezni. Nagyon félve kérdeztük az Istent, de ahogy telt múlt az idő, egyre inkább kellett volna már választ adni, egyre buzgóban imádkoztunk, és nem jött válasz. Egy picit ilyen Isten háta mögötti helyzetben éreztük magunkat, hogy de akkor miért nem kapunk már útmutatást egy ennyire fontos kérdésben? Azért az ember nem számol föl maga mögött csak úgy mindent. És hova megyünk egyáltalán? Nem tudtunk semmit. Miért nem mond valamit az Isten? És nagyon izgalmas volt ez, hogy letelt a határidő, nem mondott semmi konkrétat az Isten. Volt biztatás, meg hogy fontosak vagyunk neki, ezt éreztük, de semmi komoly útmutatást nem kaptunk, hogy most menjünk, vagy nem menjünk. Sokan biztattak, hogy hát nektek kell ezt eldönteni, hogy akkor mégis ti fogjátok hordozni a következményeket, akkor A vagy B, döntsétek el ti, felelősen ráadásul. És nem tudtunk igazából határidőn belül igazi választ adni. Úgyhogy amikor újra megkerestek bennünket Angliából, ezt tudtuk mondani, hogy hajlunk rá, van bennünk egy készség arra, hogy az Isten akaratát keressük, hogyha azt akarja, hogy menjünk, akkor megyünk, de most pillanatnyilag ezt tudjuk mondani, nem szeretnénk azért örökre, hanem egy bizonyos időre esetleg el tudjuk képzelni, de a szüleink már egyre idősödnek, jönnek majd a betegségek, stb. Nem akarjuk itt hagyni őket, meg egyébként se szeretnénk, hogy az unokáink már törjék a magyart, úgyhogy hát nem tudjuk ezt jó szívvel mondani, hogy akkor teljesen valamennyi időre esetleg, és akkor imádkozhatunk még. És nagyon érdekes volt az ő válaszuk, hogy azt mondják, hogy köszönjük szépen, akkor választ kaptunk a kérdésre. Mert hogy igaz, hogy minden úgy tűnt, hogy ti lesztek a kívánatosak, de azért imádkoztunk, hogy az az ember jöjjön ide, ez legyen az egyik jele annak, hogy az Úr kit választott erre a feladatra, hogy az illető el tudja határozni magát, hogy én mindent itt hagyok, hátrahagyom magam mögött, és egyszer s mindenkor akkor kitelepülök, és onnantól kezdve ott élem az életemet. És hogy akkor fájdalom, de ezek nem mi vagyunk. Nagyon, nagyon különös érzés volt, hogy hát tulajdonképpen mégis az Isten akarata valahogy kiderült. Nem a szokványos úton derült ki. Szerettem volna valahogy egy bíztató ígét kapni, vagy nem tudom, egy gondolatot meglátni, vagy imádságban megszólal egy hang, és ja, akkor most már jobban képbe vagyok, de nem ilyenek történtek. A válasz abba volt, hogy nem tudtam a választ. És ez az Isten titka, hogy ő így is munkálkodhat. És ez most csak egy példa volt, de nagyon sok féle az életünk, sok élethelyzetben vagyunk, és hogy Isten a mi életünkben pontosan hogyan akar munkálkodni, hogyan akar megmutatkozni, hát ezt egy szószékről elmondani lehetetlen. De hogyha az életünket éljük, akkor is saját magunk számára se zárjuk be az Istent egy dobozba, hogy velem az Isten így szokott beszélni. A helyén való hozzáállás, a kérdés, Uram, te mit gondolsz? És sokszor a válasz nem úgy jön, hogy azonnal tudom, hanem helye van a várakozásnak, helye van a kérdésnek, helye van a bizonytalanságnak is, akkor, hogyha mindez az Isten előtt, az ő jelenlétében történik. Gedeon életében ez történik, ebben a beszélgetésben csoda történik, az a félős, megalázott valaki, aki a történet elején a szemünk elé tárul, a történet végén, a beszélgetés végén oltárt épít az Úrnak, és ez lesz a neve ennek az oltárnak, hogy az Úr a békesség. Gedeon meglátta az Urat, fölismerte, hogy kicsoda lehet ő az Isten kezében majd. Nem tudja még, mi fog történni, de az Úr cselekszik, ez már biztos, ő itt van, ő ezt megmondta. Valami történni fog, ő a békesség, az ő népének is ő a békessége, az ő családjának is ő a békessége. Pedig Midian még ott van, az ellenség még mindig nagyon erős, de ott bent Gedeon szívében valami megváltozik, és valóban erős harcos, erős vitéz lesz majd, akivel ott van az Úr. Immanuel, velünk az Isten. Néhány kérdést szeretnék a végén csak felolvasni. Gondolat indítóul esetleg az egész hétre, liturgiás lapon is olvassuk őket. Milyen panaszodat nem öntötted még ki az Úr előtt? Kész vagy-e meglátni, hogy már ebben is ott van ő? Vajon hogyan? Imádkozzunk. Dicsőítünk téged, édesatyánk, azért, mert te közösséget válasz velünk. Te elkötelezed magadat erre. Te annyira vállalod ezt, hogy a nevedet adott hozzá, hogy téged így szólíthatunk meg, hogy Immanuel, velünk az Isten. Megvagyunk neked azt is, hogy bár ezt sokszor fejben tudjuk, a teológiánkba beépül, de nem mindig érezzük, nem mindig látjuk. És Urunk, most szeretnénk eléd hozni azokat az eseteket, azokat a körülményeket, amelyek miatt lehet, hogy éppen most ebben a pillanatban is az Isten háta mögött érezzük magunkat. Kérünk, hogy add a bizalmat benned, hogy merjük ezeket föltárni előtted. Köszönjük, hogyha nálunk is megnyomod a gombot, és kinyílik a csap. Szeretnénk neked panaszkodni. Köszönjük, hogy te ezeket el tudod hordozni. Te nem zuhansz össze ezek alatt a terhek alatt. Te tudod, hogy mihez kezdjél ezekkel bennünket. És a megalázottságból, a fájdalmakból még akár erős harcossá is tud formálni. Megvalljuk, Urunk, hogy csak te tudod azt, hogy mi a terved mi velünk, hogy hogyan akarsz munkálkodni a mi életünkben, hogy milyen sorsot szánsz nekünk, és hogy abban hogy akarsz ott lenni. Hiszük, hogy most is, amikor éppen talán fájdalmakat hordozunk, vagy fájdalmas történetek vesznek körbe bennünket, de akkor sem vagy távol. Hogy neked akkor is az a neved, hogy velünk az Isten, hogy te most is megtalálható vagy, sőt, te magad várod, hogy végre neked panaszkodjunk. Nagyon köszönjük neked a gyülekezetet, köszönjük azt, hogy együtt is jöhetünk hozzád. Hálásak vagyunk minden olyan csoportért, testvérekért, akikkel tudunk imádságban, imaközösségben lenni. Köszönjük, hogy egymás hitáltal is építesz bennünket, köszönjük a jó találkozásokat, azokat az alkalmakat, amikor megoszthatjuk a tapasztalatainkat, amikor bizonságot tehetünk arról, hogy a mi életünkben hogyan munkálkodtál, és köszönjük, hogy az igazi testvérek előtt azt is fölfedhetjük, amikor nem értünk téged, nem látunk téged, amikor félünk, vagy el vagyunk keseredve. Segíts, hogy tudjuk hordozni egymást, és szeretném most így hozni eléd azokat, akik betegségben vannak, súlyos terheket hordoznak, akik előtt nem világos a jövő, akik talán a halál árnyékának a völgyében vannak most ebben a pillanatban is. Imádkozunk azokért, akik most is talán az intenzív osztályon vannak is, és nem kapnak levegőt, vagy egy gép tartja őket életben. Könyörülj meg rajtuk. Mutasd meg, hogy hogyan vagy ott velük. Hadd lássanak meg téged. És imádkozunk azokért a személyekért is, akik segítőként, orvosként, nővérként, vagy bármilyen más módon segítőként, emberként vannak ott. Ő bennük is hadd lássanak meg téged. És kérünk, hogy minket, magunkat is használj így. Hadd lehessünk így a te eszközeid, hogy akikhez küldesz, azok számára hadd vigyünk téged, hadd lássanak meg bennünk téged. Szeretnénk azzal személyé válni, azzal az eszközzé, akire a mi szeretteinknek szüksége van. Akik a bátorítást, a vigasztalást, a rádmutatást tudják elhozni. Hadd a te szent lelkedet, és kérünk téged azért, hogy te jussál érvényre. Te írjad fölül a saját gondolatainkat, a saját vágyainkat, cselekedeteinket. Kerítsél hatalmadba bennünket, és hiszük, hogy te ezt meg is tudod tenni. Te amikor eljöttél, Úr Jézus, akkor egyszer s mindenkorra eljöttél, és így, hogy most szemmel nem látunk, de akkor is itt vagy. Tudhatjuk, hogy a te szent lelkeddel bennünk élsz, és minket is használsz, általunk is munkálkodhatsz. Kérünk, hogy tedd ezt meg, és általunk is te hordozzad a betegeket, a gyászolókat, te adj vigasztalást, tehát, hogy tudjunk rád nézni és rád mutatni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk végén énekeljük most a 265. dicséretünknek első, kettő, negyedik és hetedik verseit. Hagyjad az Úristenre te minden utadat. Kérjük Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás, békesség, további szép vasárnapot.